Vendégünk a stúdióban továbbra is Kovács Zoltán, az Informatikai Vállalkozók Szövetségének elnöke, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Milyen területeken vannak lehetőségei Magyarországnak még ilyen viszonylag statisztikai mutatók mellett is ebben az óriási versenyben, amiben végül is nem csak Magyarország és nem csak a környező országok, hanem Dél-Kelet-Ázsia és az Amerikai Egyesült Államok és Európa számos országa ott van?
Ha most kifejezetten az infokommunikációs szektort nézem, akkor, ahogy mondtam, mindenféleképpen a niche területeken. Digitális képfeldolgozás, karakterfelismerés, biztonságtechnika. Ezek azok a niche területek, ahogy az informatika teljesen áthatja az élet minden területén, itt nyílnak újabb és újabb piacok, és itt nagyon-nagyon sok magyar vállalkozás sikeresen kapcsolódik be. Egyébként pont ebben a hónapban ünnepli a PC a 25. születésnapját. 81. augusztus dobta az IBM a piacra az első olyan PC-t, amiből aztán utána érezett, teremtette meg azt a standardet, azt a szabályt, amire gyakorlatilag minden ráépült, aztán későbbben az internet is, és a szolgáltatások, a keresőmotortól kezdődően minden. Úgyhogy most jubilál ez az ágazat. De folyamatosan nyílnak olyan új szegmensek, olyan nisek, ahol a magyar cégek be tudnak csatlakozni, és ebben nagyon-nagyon jók vagyunk. Én azt gondolom, hogy erre lehet mindenféleképpen akár adópolitikával, akár az NFT-ket támogatáspolitikával, forrásokkal, nem kizárólag állami, hanem szigorúan piaci és állami megoldással rásegíteni, hogy itt még több eredményt tudjunk elérni.
A szolgáltató központok ide csábítás, az mennyire egy hosszú távon is nagy fantáziát jelentő üzletág lehet Magyarország számára, hiszen gondolom Magyarország nem egyedül van ebben a versenyben.
Abszolút mértékben. Ez ugye nem az ágazatnak jó, hanem ez a nemzetgazdaságnak jó. Ugye ez az a két hatásból, elég sokat beszélgettünk a termelékenység növekedés, és ezen keresztül a GDP növekedésről. A másik terület, ahol jelentősen hozzá tud járulni, hogyha ezek a szolgáltató központok foglalkoztatást teremtenek Magyarországon. Itt ugye a pozitív példák az elmúlt egy-két évből az, hogy nagy nemzetközi cégek valamilyen belső szolgáltatóközpontot Magyarországra hoznak, és tulajdonképpen export tevékenység keretein belül innen szolgálják ki a tagállamokat, ugye nagyobb cégek, mint az ExxonMobil például több ezer munkavállalót hozott Magyarországra. Itt ugye egy dolog van, ez egy nagyon-nagyon jó hír, sőt ezen a területen lehet még tenni, például a banki szektorban, a régióban egy elég komoly konszolidáció zajlik, ahol magyar vállalat is vannak, ennek az élén áll. Itt például meg lehetne szerezni azt a pozíciót, hogy ezek a banki szolgáltató központok, ezek az úgynevezett back office-ok, ezek mind Magyarországra jöjjenek, megfelelő csomagok kidolgozásával. Azonban az informatikai szektornak ez egyszer jó hír, és nem annyira jó hír, ugyanis ehhez szükség van egy olyan szakképzési és olyan felsőoktatási politikára és egy olyan támogatási rendszerre a jelenlegihez képest, amely megfelelő mennyiségű szakképzett vagy felsőfokú végzett szakembert produkál, ugyanis hogyha ez pillanatokon belül egy alacsony szintű kínálat, egy jelentős kereslettel találkozik, az azt jelenti, hogy el fogjuk veszíteni megint a vonzó, tőkevonzó képességünket. Notabene a magyar vállalkozások nem fogják tudni megfizetni a munkaerőt, mert az ide települő vállalatok nyilván magasabb költségszinten tudják ezeket a szolgáltatásokat megfizetni, lévén, hogy külpiacon épül be a szolgáltatásukba vagy a termékükbe az itteni szolgáltatásnak a költsége.
Ha a környező országokat végignézzük, akkor melyikek voltak sikeresebbek Magyarországnál az elmúlt néhány évben, és lehet látni, hogy miért?
Romániában egy nagyon-nagyon előretekintő, nagyon agresszív adópolitikával látszik, hogy megindult a szoftverfejlesztő export. Ennek már most vannak eredményei. Én azt gondolom, hogy Szlovákiában is nagyon...
Magyarul az élő munkaterhek csökkentésével, hiszen ez az élő munka igényes iparága, a szoftverfejlesztés.
Pontosan. Általában egyébként az innovatív vagy kutatásfejlesztési területek azok, és ezen belül az infokommunikáció az rendkívüli módon az. Nyilván a balti államokkal rengeteget példáloztunk, de Szlovénia is ilyen. Tehát gyakorlatilag ezek azok az országok, ahol komoly eredményeket értek el az ágazatok. Az, ahol magára, nemzetgazdaságra az informatika pozitív hatást gyakorolt, és ez jól visszaköszön a növekedésen és a jólétnek a növekedésen, azt gondolom, ott mondjuk Csehországot emelném ki, ahol akivel egyébként rendszeresen versenyzünk ilyen szempontból, hogy Magyarországra hozzák, vagy Csehországra hozzanak például ilyen szolgáltatóközpontot, és ott van egyébként például a szolgáltatóiparban, ami ma már a GDP-nek a legnagyobb részét adja, ott látszik az, hogy a számítástechnikai eszközök, illetve az internet használat sokkal mélyebben beépült, tehát innentől kezdve ennek a pozitív hatása, a hatékonyságnövelő hatása sokkal jobban tudott ezekben az országokban érvényesülni.
És ezekben az országokban, mondjuk Észtországban vagy Csehországban az állam más politikát követett az elmúlt években, mint Magyarországon, tehát más volt mondjuk az állami szintű szervezése ennek az iparágnak?
Hát erre most egy mondatban nehéz válaszolni. Voltak olyan programok, ugye általában azon múlik, hogy a nemzeti adottságokat, általában a kormányzati struktúrát hogyan tudnak valamiféle intézményt, vagy valamiféle programot passzintani. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy ugye Észtországnak az volt a különleges adottság, hogy egyetlen egy központi infokommunikációs infrastruktúrát fejlesztett az állam, amihez engedte, hogy a piaci szereplők is építsenek szolgáltatást, így módon nem kellett mindenkinek párhuzamosan ilyen e-ticket rendszereket kidolgozni, hanem egy ilyen intelligens kártyás rendszer volt, amit föl lehetett használni azonosításra az e-kormányzati szolgáltatásokra, de ezzel lehetett éppen fizetni a metrójegyet is. Ilyen típusú dolgok nálunk nem valósultak meg. Mások az adottságok, mások a léptékek, nyilván egy ötször akkora népességről van szó, nem lehetett pontosan ugyanazokat a dolgokat megcsinálni. Csehország esetében is voltak olyan programok, amik sikeresek voltak. Én azt hiszem, hogy például ez a konferencián mi legalább 200 olyan példát mutattunk be, amelyek pozitív példák, Spanyolországtól kezdve, Portugálián keresztül, Görögország és nyilván a kelet-európai államok közül. Azt gondolom, hogy mindenhonnan lehet szemezgetni. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogy nem egy megoldás lesz ennek a kérdésnek, hanem sokkal inkább az, hogy az a sok szereplő, akit mi vendégül láttunk erre az egynapos konferenciára, megtalálja az összhangot, világosak a feladatleosztások, lesz-e számunkérés a tekintetben, hogy van-e víziójuk, és van-e eredményük, tehát van-e teljesítményük ezeken a területeken. Szerintem ennek az elkövetkező 4 évnek a sikere ezen fog múlni.
Mit tart a legfontosabbnak egyébként most a nemzeti fejlesztési, második nemzeti fejlesztési terv előkészítésében? Tehát mit kellene most a kormányzatnak, mondjuk az ágazat szereplőivel és megegyezésre jutni?
Azt, hogy az infokommunikációs beruházások ne maradjanak ki ezekből a programokról. Teljesen mindegy, hogy közlekedésről van szó, teljesen mindegy, hogy környezet kímélő megoldásokról van szó, teljesen mindegy, hogy humán erőforrás befektetésekről van szó. Mindenhol legyen ott az a hármas a döntéshozóknak a fejében, ami egyébként ugye Magyar Bálint előadásából ezen a konferencián nagyon-nagyon világosan látszott, hogy a digitális íráskészség fejlesztésére nagyon-nagyon jó elképzelések, és bizony az operatív programban benne vannak ezek a dolgok. Tehát vannak pozitív dolgok, és vannak olyan dolgok, amik egyelőre nem látszanak, ezért bizonytalanság van ezen a téren. Tehát a legfontosabbnak azt tartanám, hogy minden egyes operatív programban szülessenek meg azok az a horizontális elképzelés, hogy ha humán erőforrásról van szó, akkor ott mit jelent a digitális írástudás, vagy mit jelent például az infokommunikációs beruházások. Ugyanis az látszik, hogy ezek a befektetések nemzetgazdasági szinten jól megtérülnek, ezek fontosak, ezeknek a helyét kell most az elkövetkező hónapokban megtalálni, akkor, amikor a projektek pályázati szinten eldől, hogy mire fogunk költeni az elkövetkező 6+2, 7+2 évben.
Végeztek számításokat, hogy körülbelül az informatikai iparág ebből az óriási pénzmennyiségből mekkora szeletre számíthat jó és rossz esetben?
Magas szintű számokat láttunk Szlovákiáról, ezek alapján ugye láttunk saját, inkább ágazati szintű számokat láttunk, ez még egy olyan bőfél évvel ezelőtti számítások voltak, és ugye azt tudni kell, hogy az új kormány újra kezdte ezt a folyamatot, tehát most készült el az a stratégiai anyag, ami társadalmi vitára bocsátottak egyébként éppen ma, és ez alapján fog készülni majd az a konkrét operatív program szintű terv, amit aztán valamikor október végén, november elején fog a kormány Brüsszelnek benyújtani. Tehát kalkulációkat folyamatosan csinálunk, irányszámokat eddig is mondtunk, 10-15%-ot jelöltünk meg, ez egy azt gondolom, egy teljesen igazolható összeg.
7 év alatt ebből a nagyjából 15 ezer milliárd forintból?
Hát, ugye ez a 15
ezer. Ez a magyar hozzájárulással együtt?
Igen. És ebből egyébként ugye bonyolultabb egy kicsit, mert a kohéziós alapokból másképpen néz ki. Tehát, hogyha autópályát építünk például, akkor ugye nyilván ott sokkal kisebb az aránya az informatikai beruházásoknak. Minden esetre folyamatosan készítünk, és nagyon-nagyon konstruktívnak találjuk egyébként a döntéshozóknak a hozzáállását. Mi azt várjuk, hogy ezeket a célokat el fogjuk érni.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kovács Zoltánt, az Informatikai Vállalkozók Szövetségének elnökét hallották.
Köszönöm.